Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek benneteket a Közjól harmadik évadjának nyitó epizódjában. Nagyon sokat dolgoztunk a nyáron, hogy a következő hónapokban újabb és újabb válaszokat tudjunk nektek adni a mindennapi egészségtudatosság legfontosabb kérdéseire. Rengeteg témából válogattunk, egy viszont közös bennük az, hogy az ország legkiválóbb szakemberei, orvosai, kutatói fognak beszélni róluk. Lesz szó különböző szervrendszereinkről és azok megóvásáról, a táplálkozásról és arról, hogy hogyan hat a szervezetünkre mindaz, amit elfogyasztunk, de ebben az évadban sem fogunk megfeledkezni a sportolásról és a szellemi egészségről sem. A nyár zárásaként, az évad nyitányaként egy nagyon konkrét, mégis rengeteg embert érintő kérdést hoztunk nektek, az alkohol témakörét. Hazánkban milliókat érintenek az alkoholbetegségek, a függőséget a mai napig mégis tabuként, az alkohol pedig a közösségi élet elengedhetetlen tényezőjeként kezeljük. De milyen hatással van a szervezetünkre, és hogyan tesz bennünket függővé az alkohol? Hogyan lehet felismerni a függőség fázisait, és mikortól válik mindez életveszélyessé? Hogyan tudunk segíteni önmagunkon, családtagjainkon, barátainkon vagy kollégáinkon? És valóban az abszinencia az egyetlen megoldás? Hamarosan érkezik hozzám a stúdióba dr. Olasz Anna, pszichiáter és addiktológus, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Központ osztályvezető helyettese, valamint Kapitány Fővény Máté, az intézet klinikai szakpszichológusa. Tartsatok velem! Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszöntelek a stúdióban, Anna.
Szervusztok, én is köszöntelek benneteket.
És szia, Máté.
Sziasztok.
Egy nagyon komplex témával foglalkozunk ma, úgyhogy az alapoktól haladnánk a nagyobb kérdések felé, és kezdjük rögtön az alkohollal magával. Mi az, ami biokémiai szempontból különlegessé teszi az alkoholt, Máté? Mi az, amit a szervezetünkben pontosan indukál, amikor alkoholt fogyasztunk? Mik a fő élettani hatások, amik legelőször jelentkeznek?
Ugye az alkohol annyiban mindenképp különleges, hogy nagyon sok receptorra képes hatást gyakorolni. Legtöbbször mondjuk ezt a gamma-aminó-vajsav rendszert szokták kiemelni, ami az idegrendszernek a gátló funkcióit szabályozza, de ezen túl, és ennek van a kábító hatása igazából, de ezen túl hat például a dopamin rendszerre is, tehát a középagyi dopamin rendszerre, úgyhogy abszolút tud örömérzetet kiváltani, egy utalmazó hatást kiváltani, illetve hat az ópiát receptorokon keresztül is, ami pedig az egésznek ezt a sóvárgásos, motivált jellegét tudja fokozni, úgyhogy nem véletlenül az elmúlt hosszú években kísérleteznek olyan gyógyszerekkel is, ami az ópiát receptorokat blokkolja alkoholbetegeknél, több-kevesebb sikerrel.
Lehet, hogy ebben már benne volt az a válasz is, de csak amiatt, hogy mi laikusok is pontosan értsük, hogy mi az, ami pontosan addiktívvá teszi, tehát mi az, amiben mondjuk hasonlít a cukorhoz, a nikotinhoz, a drogokhoz, mi az, ami miatt addiktív az alkohol?
Minden szer addiktív, ami valamiféle jutalmazó hatást vált ki az agyból, és ugye a függőségre hajlamos embereknél tudjuk, hogy alul működik eleve ez a középagyi jutalmazó rendszer. Tehát bármi olyan szer, ami tudja növelni ebben a rendszerben, akár dopamin szintet, akár mondom az ópiát receptorokon keresztüli hatást, annak van egy önmegerősítő hatása, és az önmegerősítő hatás aztán már tovább, hogy mondjam, motiválja a klienst arra, vagy az érintettet arra, hogy újra és újra átélje az élményt.
És hogyan kezdődik maga az alkoholfüggőség? Tehát hol indul el az, hogy valaki függővé válik? Kiből lesz a függő? Anna.
Szerintem van egy ilyen alapvető személyiségszerkezet, egy megküzdési mód a világgal, a nehézségekkel, és akkor ebben érkezik valamiféle hatás, valamilyen nehéz... Mondhatjuk azt, hogy mondjuk nehéz érzésekre, de akár az, hogy valami jó, és abban még jobbat akarok. Tehát, hogy
már maga ez az érzés,
igen,
hogy ez elindul?
Jön egy örömérzet, legyen még jobb. Tehát, hogy ebben van egy tapasztalás, mert hogy előbb-utóbb azért lesz egy tapasztalás, mert hogy annyira sok helyzetben fogyasztunk alkoholt, hogy mindenképpen a tapasztalat az megtörténik, és amikor újra és újra ezt kezdjük el használni, gyakorlatilag abból megyünk át a függőségbe, vagy az vezet oda.
És az mind múlik, hogy mennyire fogékony erre valaki? Tehát az, hogy jön ez a jó érzés és jó érzés, azért nyilvánvalóan nem mindenkinél hozza az, hogy függővé válik. Ki az, aki erre adott esetben extrán hajlamos, vagy akár ez egy örökölhető hajlam? Hogyan kell elképzelni ezt a függővé válás, ugye azt az alanyt, aki könnyebben válik függővé?
Tehát van egy genetikai háttér, amit azért látunk, hogy a függő szülők leszármazottai gyerekeinél gyakrabban jelentkezik függőség. Emellett, mint tanult mintákat sajátítjuk el a családunkba, és ez nem muszáj, hogy szerfüggőség legyen. Tehát akár egy viselkedési addikció is utána felütheti a fejét egy valamilyen szerfüggőségben, és ezen kívül pedig az egyén tapasztalása, és abban azért én azt gondolom, hogy az egyének a saját neurokémiai összetétele, működése.
Azt mondtad, hogy ez nem csak szer, tehát ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen működési mechanizmus, ami a hozott minták meg a genetika alapján gyakorlatilag mindegy, hogy én most az alkoholtól, vagy adott esetben a nikotintól, vagy a sporttól, vagy bármitől, tehát ez lehet pozitív is, de függő, hajlamos vagyok függővé válni, és akkor ez a újra és újra tapasztalt érzés katalizálja ezt, és elindulok az úton. Én ezt jól értem?
Abszolút, de akár olyan módon is, hogy mit tudom, ilyen alkoholista apa mellett, vagy mellől nagyon hamar különváló szülőknél az anya társfüggő működése utána, és akkor utána mondjuk a következő generációban meg drogfüggőség, alkoholfüggőség, szóval, hogy akár így is, igen.
És mennyire könnyű ez a függővé válás? Tehát én honnan tudom azt, hogy na, itt már helyzet van, mert ez már a függőségnek mondjuk a legelső jele, vagy a függőségre való hajlamnak a legelső jele.
Hát ez pont egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye először tagadás van, meg valahogy a megsemmisítés. Tehát mindenki azt gondolja a legelején, hogy ez még nem olyan gázképes vagyok uralni, ezt én majd abba fogom hagyni. Tehát terveket sző arra, hogy hogyan fogja abba hagyni, és aztán utána, amikor így megpróbálja és megtapasztalja, hogy nem megy, szóval hogy egy idő után jut el odáig a függő, hogy rájön, hogy ezzel tényleg komoly problémája van. És addig a környezetjelzéseit azt ilyen ellenséges sem tudja csak fogadni, tehát hogy tényleg nem alkalmas arra, hogy belássa.
És ez a tagadási szakasz, mert ugye azt mondtad, hogy ezzel indul, ez lehet ezt így bebecsülni, hogy tólig ez milyen időintervallum, vagy ez teljesen becsülhetetlen, hogy meddig van valaki mondjuk abban a fázisban, hogy hát ez még teljesen belefér, semmi különös, csak így iszogatok néha.
Ez nagyon egyénfüggő, én azt gondolom, és ezt nem is nagyon lehet kötni direkt az alkohol hatásaihoz, hanem annyiféle tényező van a háttérben. Most beszéltünk a genetikáról, a környezeti hatásokról, nagyon sokszor ez a kérdés, hogy gén vagy környezet, és a válasz legtöbbször az, hogy gén-környezet interakció, tehát a kettő kölcsönhatása, főleg amióta epigenetikáról is beszélünk, tehát hogy a környezeti hatások hogyan tudják a gén kifejezést is befolyásolni, tehát minél inkább halmozódik például transgenerációsan a függőség, ahogy az Anna is mondta, annál jobb a következő generációnak a sérülékenysége erre. Tehát ez valamilyen szempontból még ilyen exponenciálisan nőhet is generációról generációra. Nagyon fontos a trauma kérdése, bár én nem fűznék fel mindent a traumára, de igenis ott van nagyon sok esetben, és a traumának is van egyébként epigenetikai hatása, akár hogyha így nézzük. Nagyon fontos az, hogy az embernek milyen nem csak a családi környezete, hanem a későbbi szociális tere, ahol felnő például a kortársak hatása a tizenéves korban rendkívül befolyásoló ebben. És az, hogy mikor lesz ebből tagadás, én azt gondolnám, hogy a függőségnek az egyik elsődleges tünete a tagadás, mert ez az a pont, amikor az ember érzi magáról, hogy ez már nem oké, amit csinál. Azért kezdi el tagadni, meg azért kezd el sokszor önbecsapásokba, meg a környezetének a becsapásába belemenni.
Annak érdekében, hogy azokat a hallgatóinkat és nézőinket is így megpróbáljuk megszólítani, akik mondjuk pont ebben a szakaszban vannak, mennyire gyakori az, hogy valaki hárítja azt, hogy neki függőségi problémája van? Tehát ti a praxisotokban vagy tudtok-e valamilyen statisztikai következtetést levonni abból, hogyan néz ki, és ez így majd megelőzi a következő kérdésemet, hogy nagyjából hány érintett emberről beszélünk, és abból nagyságrendileg mennyi az, aki tagadásban van?
Szerintem 100%. Tehát, hogy egész egyszerűen ez egy út. Először így működik az ember személyisége, hogy próbálja hárítani azt a problémát. Mindenféle indokokat talál rá, de a függő működésnek ez egy ilyen alapvető tényezője, hogy mindenki hibás a világban körülöttem azért, ami éppen velem történik, és hogy szerintem tagadást mindenkinél látunk. Az, hogy az mennyi ideig tart, milyen fokú, mennyire lehet azzal dolgozni, az már egy ilyen függő.
Meg hát te a praxist kérdezted, és a praxisban eleve olyanok
ott már,
el,
ott már
akik
igen.
Nem feltétlenül belső motivációban, nagyon sokszor hozzátartozó hozza őket, de ott már valami azért valamiféle kezelési igény meg szokott jelenni. tagadás megjelenik, de amellett mondjuk valami szándék sokszor
igen,
megjelenik.
Igen, nálatok már az van, aki de, lép, és, lép.
De ez, vagy... a, ez a töredéke az érintetteknek, aki kezelésbe eljut, szerintem ez is tök fontos. A jelentős többsége kezeletlen az alkoholbetegeknek.
És arról a nagyságrendről tudunk mondani bármit, hogy, hogy szerintetek?
Erről becslések vannak. Európai szinten nagyjából 10% a becsült aránya, a kezelt alkoholfüggő becsült aránya, és 90% a kezeletlen.
Elég sokféle adatkering így magyarországi vonatkozásban, és már ilyen misztikus eltérésekkel, hogy hány magyar ember érintett. Máté, erre neked van olyan információd, amit hitelesként tudunk kezelni, hogy hány alkoholbetegség érintett ember van ma Magyarországon?
Az adás előtt pont erről beszéltünk az Annával, hogy annyiféle forrás és annyiféle adat van erre, hogy nagyon nehéz eligazodni. Tehát, hogyha mondjuk nézzünk kezelési adatokból becsléseket, például a KSH-nak vannak ilyen típusú adatai, akkor nagyjából 2020-as években 400 ezer magyar alkoholistáról beszélhetünk, vagy alkoholfüggőről. Uh-huh. Vannak olyan típusú kérdőíves kutatások, amik akár 1 millióra is teszik. Nagyon nem mindegy, hogy mi alapján nézzük, hogy például májcirózisos esetek alapján közvetett módon nézzük, hogy vajon mennyi lehet a alkoholbetegek száma, vagy mondjuk tényleg kezelési adatokat veszünk alapul. Ha kérdőíves kutatást csinálunk, milyen típusú mérőeszközzel próbáljuk megbecsülni a súlyosságát, mert nagyon sokféle mérőeszközt lehet használni. Ha diagnosztikai tünetek szerint nézzük, akkor mondjuk az újabb vagy a régi rendszernek a diagnosztikai tüneteit veszük alapul, és ezért vannak hatalmas szórások abban, hogy nagyjából mekkora probléma. Minimum több százezer ember, ami az is rengeteg.
Aki effektíve beteg.
Tehát, aki alkoholbeteg, igen. Aki nem sokat iszik, hanem aki teljesíti mondjuk már a függőségnek a kritériumait, ez is több százezer ember, rengeteg.
És akkor ennek nagyságrendileg a 10%-a, aki nem jutott, tehát akinek szintén problémája van, de nem jutott el még...
Nem, a 90%-a nem jut el segítséghez.
Oh. Okay.
Pontosabban nem jut el mondjuk egészségügyi terápiás környezetbe, mert nagyon sokan azért most már Magyarországon is járnak önsegítő csoportokba például, amiről ugye nem születik regiszter, tehát az egy rejtett adat.
Mielőtt rátérünk a szociális kérdéseire, meg leginkább arra, hogy, hogy hogyan lehet ebből előre menni, és tudom, hogy ez nem egy orvosi vagy belgyógyászati adás, de mégis a szervezetre gyakorolt hatásáról egy kicsit beszéljünk, hogy például a bérrendszerre milyen hatással van az alkohol. Én a laikus kutatásom alapján, én például azért nem iszom túl gyakran, mert mind a vastagbérre, mind a vékonybérre, mind a mikrobiomra gyakorolt hatásáról azért azt olvastam, hogy elképesztően káros hatása van az alkoholnak a szervezetre. Mi az, ami ma tudható erről?
Hát így a sejttoxikus hatása van, és így ennek megfelelően minden sejten, amivel érintkezik, azt károsítja. Gondoljunk egyszerűen csak arra, hogy a legjobb fertőtlenítőnk az alkohol, tehát kórokozókat is előlünk vele, így a saját normál flóráinkat is előjük, és hát előbb-utóbb a sejtjeinket is, amik rendszeresen érintődnek ezzel az anyaggal. És hát így gondolok tehát az idegrendszeri tünetekre, ahol az idegsejtek leépülését okozza, és hát egy előre haladott alkoholizmusba pont ezt a szürke állománynak a megkevesbedését észleljük, de emellett gyakorlatilag minden egyes szervet, tehát a szájürektől elkezdve végig a vékonybél, vastagbél és minden, amivel érintkezik, ott valamilyen hatást okoz. Mondjuk a vastagbélbe, emellett ugye a vékonybélbe szívódik fel, de hát biztos, hogy valamennyi lejjebb is eljut így a belegben, tehát mindenképpen káros hatást gyakorol. Májra, gyakorlatilag minden szervrendszerünkre, csontvelőre, tehát hogy sok minden van köztudatban, talán így a májbetegségek, és akkor nem csak a sejttoxikus hatása fontos itt, hanem még mellette a karcinogén hatása, hogy gyakorlatilag az egyik legsúlyosabb karcinogén hatást fejti ki.
Az mit jelent pontosan?
Hát, hogy olyan anyag, ami a legmagasabb kockázatot jelenti a rák szempontjából. Tehát, hogy a fejnyaki rákok, garat, mind, és ugye a gége az konkrétan közvetlenül nem érintkezik vele, de mégis a gőz az már ott egy ilyen hatást válthat ki.
vonalra egyébként onkológiai tanulmányával megnézték, hogy a mennyiséget, tehát hogy milyen gyakran, milyen rendszeresen is mennyit iszom, és mondjuk a különböző rák típusoknak a kockázatát, és már alacsony mennyiségű alkoholbefitelnél is bizonyos típusú, nem az összes, de bizonyos típusú daganatos betegségeknek megnő a kockázata. A nyelőcsőnél, a GG-nél, meg egyébként a hasnyálmirigynél is megnő, és mérsékelt vagy magasabb bevitelnél pedig inkább már a gyomorrendszert érinti, illetve ott a hasnyálmirigy is érintetté válhat, és ott is a vastagbél, tehát a daganat szempontjából is már a kisebb mennyiség is lehet, ahogy az Anna is mondja, karcinogén.
Sőt, még a melláknak a kockázatát is fokozza. Tehát, hogy...
És ezek a szervrendszeri hatások milyen összefüggésben vannak a pszichére gyakorolt hatásával, mert ugye azért most már nagyon sok akár a bélrendszerrel foglalkozó kutatás, meg elérhető információ azt igazolja, hogy szoros összefüggésben van ugye a psziché működésével is, akár csak az, amit a szervezetünkkel csinál bármilyen anyag, hogy milyen hatása van a pszichére az alkoholfogyasztásnak.
Hát nyilván egy beteg test, az nem tud így a lélek sem jól működni, tehát hogyha valakinek mindennaposan vannak kellemetlen tünetei, mert akkor csak mondjuk ezt, hogy puffad, ég a gyomra, nem kívánja az ételt, émelyeg, tehát hogy ha csak ezt nézzük, hát ugye a közérzetünkre kihatással vannak ezek a tünetek.
Általában egyébként a agy-gyomor tengelyt, aminél mondjuk én azt mondanám, hogy megbízható, vagy meggyőző tudományos bizonyíték van pszichés értelemben, az inkább a szorongás, meg a depresszióval gyakorolt összefüggései, de mondjuk ebben az is benne van, hogy ezek a legtöbbet kutatott mentális zavarok, de itt van legtöbbször igazolt összefüggés. És most az, hogy a gyomron keresztül, vagy az idegrendszeren keresztül, de azt tudjuk, hogy a krónikus, hosszú távú alkoholbevitel mellett megnő a szorongásnak, megnő a depressziónak is az előfordulása, ami kicsit ilyen tyúk-tojás helyzet, mert előzménye is lehet az alkoholbetegségnek, és velejárója is lehet ezek a fajta hangulati problémák.
Tehát olyat mondjuk nem lehet mondani, hogy valaki mondjuk ingerlékenyebbé válik attól, hogy rendszeresen alkoholt fogyaszt. Tehát, hogy kicsit ezekre az ilyen viselkedésre gyakorolt...
Abszolút, csak ez nagyon sok féle hatástól jön létre. Egyrészt attól, hogy az acetaldehid másnaposság során felszaporodik, vagy hát konkrétan az okozza, és maga ez a mérgezéses tünet is okozhat egy feszültséget, irritabilitást. Nem érzem jól magam ebben a helyzetben, de egyébként pedig a fokozódó hangulatzavar, vagy pedig a szer megvonásos tünetei, amik másnap jelentkeznek, amikor elmegy valaki dolgozni, és éppen nem használja, vagy a kialvatlanság, tehát hogy nagyon sok minden az, ami
vagy akár a kontrollvesztés, ami a viselkedés szabályozásnak a problémáját jelenti aztán, hogy indulatkitörések jönnek.
És szerintetek amúgy az miért van, hogy ez a rengeteg sok negatív tényező, ez egyáltalán nem befolyásolja azt, hogy adott esetben valaki iszik-e utána tovább vagy sem, mert...
Hát ha nem befolyásolja, szóval, hogy én azt
hát
gondolom,
mert most az alkoholbetegség.
Ez már a káros, hát igen, de hogy pont ez a lényege, hogy annak ellenére, hogy érzem, hogy mennyi negatív következménye van, ennek ellenére nem tudom megátolni ezt a viselkedést, és újra-újra megteszem, tehát pont ez a lényege.
Tehát ez maga az a betegségnek ez a betegség. Lényegi része.
Igen. Meg hogyha kisebb lépésekbe gondolkodunk, az elején még nem ez van, tehát az elején van, ahogy beszéltük, a jutalmazó megerősítő szakasz, és én mondhatom azt ilyen prevenciós jellege, hogyha folytatod, akkor daganatos beteg leszel, ha folytatod, akkor egyre inkább erőszakos leszel, de az általában nem rögtön jelentkezik. Szerintem ez az egyik ilyen nagyon faramuci hatása nagyon sok szernek és az alkoholnak is, hogy nagyon sok mindent hosszú távon rombol csak le, és az ember meg nagyon sokszor az itt és mostba tud csak gondolkodni, meg a személyes tapasztalatait tudja csak a viselkedésébe beágyazni. Lehetséges jövőbeli forgatókönyveket sokkal kevésbé.
Így a társadalmi témákra, a szociális témákra rátérve, szerintetek, vagy a ti tapasztalatotok szerint az emberek, akik mondjuk nem érintettek, vagy azt hiszik magukról, hogy nem érintettek az alkoholbetegségben, képesek, tudják betegségként kezelni az alkohol problémákkal küzdő embereket? Tehát tudatosítva van bennünk, hogy ez tényleg egy betegség?
Hát azt gondolom, hogy valamennyire alakul most már így ezzel kapcsolatban az elképzelés az emberekbe, de azért még mindig alapvetően valami bűnös cselekvésről van szó. Tehát
amiatt kérdezem ezt, mert hogy van olyan saját olyan tapasztalatom, hogy valakinek van mondjuk egy alkoholbeteg hozzátartozója, és mondjuk azt mondja, hogy nem értem, hogy hát tudja, hogy milyen hatással van rá, miért iszza meg a következő pohár italt, és hát azért nem beteg. Szóval, hogy ez a része, ez a betegekkel szemben, ez megvan-e bennünk?
Nincs. Szerintem nincs. Jó ideig nincs. Nyilván ezzel kapcsolatban hozzátartozók éppen úgy beteggé válnak ebben az egész helyzetben, és hogy ők sem látnak tisztán, és általában így váltakoznak a között, hogy éppen betegségnek gondolják, és felmentik az adott illetőt, vagy pedig éppen támadják, mert úgy érzik, hogy hát itt vagyok, szeretem, akkor hogy teheti meg ezt önmagával, vagy velem, tehát hogy utána jönnek a játszmák, és a játszmáikból már nagyon nehéz így tisztán látni.
Akkor itt egy eléggé kulcspontnak tűnik az, hogy mennyire tudatosítjuk, hogy mivel állunk szemben, mi ebben a mi szerepünk, mi ebben a másiknak a szerepe, meddig ér a hatásunk, és akkor visszakanyarodva a társadalomra, hogy milyen a társadalmi kontextus. Tehát ma Magyarországon általánosságban hogyan áll a társadalom az alkoholfogyasztáshoz?
Hát mélyen a kultúránkban van ágyazva, gyakorlatilag tényleg mindenhez iszunk. Tehát megszületünk, tejfakasztó, halottitor, arattunk, befejeztük, elkezdjük, disznótor, bárminél.
Tehát ez a megcsináltuk, túléltük, így.
Igen, gyakorlatilag, és hogyha valaki nem iszik alkoholt egy ilyen eseményen, akkor ott megkérdezik, hogy beteg-e. Tehát, hogy ebben a helyzetben nagyon nehéz jól lavírozni ebben, vagy megtalálni így a helyes középutat, hogy hogyan, mi a szociális alkoholfogyasztás, és ettől válik egyébként pont valahogy így, ezek lehetnek ilyen felmentő eszközei a betegnek, hogy hát mindenki iszik, ebben a helyzetben mindenki iszik.
Pont tegnap este voltam egy kisebb bulin, és én nem ittam, és meg direkt a mai adás miatt számoltam, 5-en kérdezték meg tőlem, hogy én most miért nem fogyasztok alkoholt. Milyen értékeket társítunk felnőttként az alkoholfogyasztáshoz, és mi az, amit ezáltal közvetítünk így a fiatalabb generációk felé? És itt utalok arra a WHO adatra, amiről mi ugye az előzetes telefonbeszélgetésünk alkalmával így pár szót ejtettünk, hogy élvonalban vannak a 11 éveseink az alkoholfogyasztásban, ami azért rémisztően hangzik.
Igen, tehát itt nem csak arról van szó, hogy túlzottan megengedő vagy engedékeny a például a magyar társadalom is, hanem elvárásokat támaszt értékeken keresztül, mert az érték az mindig egy követendő végcél lényegében, és például a férfiasság, mint egy ilyen eszmény, hogy aki sokat bírni,
az férfias. Az férfi.
Igen, aki meg egy-két sört többet rúg, mondjuk kamasz fiúként, az azért nem annyira. Ez például egy elvárás fiúk felé, hogy bírják az alkoholt. Vagy akár a kockázatkeresés is egy baromi nagy elvárás, és egyre inkább elvárás, hogy valahogy a mai kornak az embere az egy ilyen extrovertáltabb, impulzívabb, kockázatkeresőbb ember, és hogyha valaki nem ez szerint működik, akkor sokkal jobb a nyomás rajta, hogy miért nem keresed jobban az impulzusokat. Ez is lehet egy ilyen olyan fajta társadalmi elvárás, ami ugye a szerhasználat és kockázatkereső viselkedés valamilyen formában, tehát ebbe az irányba is nyomhatja. De mondjuk nem csak a kamasz fiúkat érinti, hanem az is látszik, hogy a kamasz lányok is jönnek fel évről évre az elfogyasztott mennyiséget illetően, tehát hogy csökken a nemi különbség az ilyen típusú kamasz kutatások alapján.
Akkor ez a vagányság, a férfiasság, a menőség, van még olyan érték, ami szerintetek így meghatározó abban, amit mutatunk a fiatal generációnak az italozásra?
Hát szerintem ide tartozik a gátlás oldás is, hogy akkor tudsz igazán jól felszabadult lenni, hogyha iszol, nagyon sok alkoholbeteg úgy éli meg, hogy akkor tud önmaga lenni, amikor már picit részeg és a gátlásai oldódnak, ami egy nagyon fontos kérdés szerintem, hogy miért csak akkor mer önmaga lenni ebben a társadalomban, vagy bárhol az ember, hogyha benne van egy pszichoaktív szer, ami oldja a gátlásokat, miért nem tud anélkül felszabadulni? Ez nyilván messzire visz ez a kérdés, de ez is benne van.
Vagy hát ez már amire használjuk az alkoholt, nem?
Hogy... Igen, ebben benne van ez is, de ez is egyfajta, hogy mondjam, egy ilyen összekapcsolás, hogy akkor tudok én felszabadult jó fej lenni, ezt egy csomószor megfogalmazzák a klienseink, hogy akkor érzem jó fejnek magam, és a visszajelzés is az sokszor, hogy jobb fej, amikor éppen iszik.
Hogy egyáltalán azt éli meg, hogy csak így képes kapcsolódni. Igen. Tehát, hogy eleve egy társaságba belépni, vagy szóval, hogy így indul el. Na ez már mondjuk nyilván ez az a problémakör, aminél van egyértelmű valami olyan kezdeti probléma, amit talán lehetett volna másképp elkezdeni kezelni, és erre nagyon könnyű rászokni, hogy mondjuk a szociális kapcsolódásba ez az egyetlen eszközöm.
És akkor mondjuk egy terápiás folyamatban elkezditek rávilágítani arra, hogy hogyan lehet mondjuk máshogy, tehát milyen eszközökkel lehet pluszban, vagy hogyan történik ebből a kivezetés? Mert amikor van egy ennyire egyszerű megoldás, hogy én ennyire könnyen feloldódom, ennyire egyszerűen jól érzem magam, onnan nehéz elképzelni, hogy ez tisztán is el lehet érni könnyen.
Tehát emögött a gátlás mögött nagyon sokszor egy ilyen belső folyamat van, hogy nem érzem magam elfogadhatónak például. És itt a addiktológiában a közösségi terápia, vagy a közösségi szemlélet pont ezt próbálja meg segíteni, hogy elfogadható vagy, például az önsegítő csoportok, vagy a közösségi, vagy a csoportterápiás módszereken keresztül. Egyébként maga az egyéni terápiás kapcsolat is egy emberi interakció, tehát az is egy tanulási folyamat, és ott lehet azért korrigálni elég sok mindent.
Mik a fő különbségek, és nem tudom, hogy erre a kérdésre lehet válaszolni, de megfogalmazódott bennem, így az alkoholos és az alkoholmentes élet között. Tehát amikor valaki lerakja az alkoholt hosszabb időszak után, hogy ivott, mi az az űr, ami keletkezik? Tehát mi minden hiányzik elsőre, amikor valaki lerakja az italt?
Hát szerintem pont ez az űr, ez ad egy lehetőséget arra, hogy megpróbáljam másképp megküzdeni a korábban tapasztalt érzéseire, amire addig nem volt válasza.
Csak az űr, amit lehet, nekem nagyon tetszik, igen. Amit mondasz, hogy ez egy lehetőség, de ezt elképesztően nehéz abban az űrben mélyen ülve úgy tekinteni, mint egy lehetőség, hogyha a nap végén mégis az.
Alapvetően a szenvedélybetegek a felépülésüket is szenvedélyesen szokták csinálni, úgyhogy pont ezért ez egy, tehát aki elkapja ott a felépülés fonalát, az megélheti, hogy itt most lehet szárnyalni, itt most új dolgokkal lehet megküzdeni, és nagyon-nagyon élvezik, amikor képesek erre.
Tudsz mondani erre egy példát, hogy mondjuk nálad volt olyan ember, aki ezt az űrt képes volt lehetőségként tekinteni? Tehát ezt hogy kell elképzelni?
Nem, ez mindegyik betegnél látszik, ahogy így kimozdul a komfortzónájából, és ahogy megéli, megtapasztalja, hogy valamire, amire úgy gondolt, hogy ő nem képes. Hát akár ez egy ilyen nagyon általános dolog, hogy mi csoportterápiákkal dolgozunk az osztályon, és ahogy bekerül a beteg, el se tudja képzelni, hogy ő egy csoporton meg fog tudni szólalni. És hogy eleinte csak arról beszél, hogy nem képes megszólalni, és már megszólalt, és akkor a többiek biztatják, mellé állnak, és valahogy így egyre inkább, és a terápia végén azt látjuk, hogy nagyon-nagyon rutinosan, gyakorlottan tudnak önmagukról, az érzéseikről beszélni, egyre egyenesebbé válik a kommunikációjuk, szóval hogy olyan jó hallgatni őket, és hogy élvezik ők is ezt a helyzetet, hogy erre már képesek. Vagy akár a társakhoz való kapcsolódásban, a mások támogatásában, vagy a támogatottság megélésében. Szóval gyakorlatilag a terápia során az önismeretük fejlődik nagyon-nagyon sokat, és ebben az útban szóval megélik ezeket a kincseket, amit így kapnak a felépülésük során.
De ettől függetlenül azt gondolom, a józanság eleje, amikor mondjuk elhagyom a szert, az egy nagyon nagy kihívást jelentő szakasz, pont azért, mert a mankókat kihúzom a hónom alól, és persze elkezdek új mankókat kapni a terápiában, de azok még olyan ismeretlenek egy picit, és ezek olyan mély beidegződések, hogy sóvárgok, akkor iszom, szorongok, akkor iszom, hogyha depressziósnak érzem magam, akkor iszom, hogyha így kihúzom magam alól a piát, akkor az első egy-két hónap azért az egy elég komoly nehézséget jelent, és nem véletlen, hogy az is látszik, hogy a terápiás, pontosan a józanság első pár hónapjában sokkal magasabb a visszaesési arány. Ha valaki elkapja a fonalat, és hogy az Anna is mondta, szenvedélyesen elkezd felépülni, akkor csökken a visszaesések száma, de nullára talán sose csökken le a kockázata, de tény, hogy az első időszak talán az egyik legnehezebb.
Ugyanakkor meg, bocsánat, még azt hozzátenném, hogy ott a kezdeti időszakban viszont van egy euforikus érzés is azzal kapcsolatban, hogy végre valamit kontrollálok. Tehát akkor, amikor elkezdi gyűjteni a józan napok számát, és az addig korábban nem jött össze, azért az adja is az örömérzetet, csak egy idő után az azért tud csökkenni, és az is nagyon változó, hogy kinek mennyi idő után fogja el ez a drive.
Illetve amit én látok még több kliensnél, hogy eleinte ugye a környezet nagyon megerősítő abban, hogy milyen ügyes vagy, hogy már egy hónapja nem iszol, de utána az elmarad egy idő után, utána már természetesnek tűnik, és onnantól kezdve tényleg csak a belső motiváció marad, hogy nekem miért éri meg folytatni a józanságot.
Tudtok mondani pár példát arra, hogy milyen az, amikor valaki, amit említettél már, hogy elkapja a fonalat, hogy így a hallgatóink, nézőink is így értsék, hogy mi minden vezethet oda, hogy valaki így megfogja azt a lehetőséget éppen, hogy akkor ő most így befejezze az alkohol ivását. Ha lehet. Tudom, hogy ez biztosan nehéz, csak hogy ezek a kézzelfogható dolgok segítenek.
Nekem például az jut eszembe, hogy kilábalok mondjuk ebből az örök kábult állapotból, és jobban észreveszek dolgokat a valóságban, amiket addig nem vettem, vagy nem akartam észrevenni. Ilyen például viszonylag sokszor van, hogy ilyen apró örömöket, vagy szépségeket jobban észrevesz az ember. nem mindenkinél, de ez például egy megerősítő tapasztalás lehet.
Vagy hogy visszanyúlnak korábbi ilyen örömteli tevékenységeikhez.
Hogy mi okozott korábban örömmel.
Újra tudnak örülni.
Vagy a szégyen meg a bűntudatérzés csökken, ami nagyon sok függőnek alapélménye a szégyen és a bűntudat, de amikor felépülök, józanodok, rendezem a kapcsolataimat, akkor ebből enyhülés van, ami egy baromi felszabadító érzés tud lenni, végre nem kell hordoznom ezt a nehéz bűntudatérzést. Ez is lehet, vagy akár újra munkába állni esetleg, hogyha elvesztettem korábban az állásomat.
Rengeteg visszajelzést kapnak akár a külsőjükre, hogy milyen jól nézel ki, de rég láttalak, és most végre jól nézel ki.
Amikor előzetesen beszélgettünk, akkor említetted ezt az alkoholista működésmódot. Ezt ki tudod fejteni, hogy ez mit jelent pontosan?
Tehát, hogy valahogy azt látjuk, és ezt így meg is lovagoljuk a terápia során, hogy a szenvedélybetegek nagyon hasonlóan működnek egy csomó minden területen, és rengeteg ilyen apró finomjel van, és ezek hosszan meg is maradnak egyébként, a személyiségben lakoznak ezek a működésmódok. Mondanék néhány példát, hogy akár a türelmetlenség, hogy azonnal akarja valahogyan az érzéseit, és ugye ez a maga függőségnél ezt gyakorolja be, hogy jön valamilyen érzés, és attól azonnal távolodni akar, és hogy ezt így azonnali, ez az azonnali vágykielégítés, ami ilyen nagyon gyakori, vagy indokok keresése, állandóan kifogás, tehát annyira ügyesek, hogy megdöbbentő.
De tehát, mondjuk hogy, arra, hogy miért isznak, miért nem isznak éppen, vagy hogy
miért nem mentek utána
is
el a gyűlésre, vagy hogy miért nem tudtak bemenni a csoportra, vagy szóval, hogy igen, ez az a működés azért az jön még utána is a terápia során, sőt, évtizedekkel később is felmerül, vagy akár az a szélsőség, hogy semmit nem tudok ilyen arany középúton tovább csinálni. Ha belekezdek mondjuk a sportba, azt is ilyen szélsőséges irányba tolom, és fél év alatt tönkre teszek 3 izületet, tehát hogy mindent tudnak ilyen nagyon szélsőségesen csinálni, és valahogy egyébként maga a felépülés az pont erről szól, hogy egyre inkább rálátok ezekre a működéseimre, és időben megpróbálom megfogni, figyelek rá tudatossággal, gyakorlom ezeket, hogy másképp tudjam csinálni, ne ilyen szélsőségesen.
Tehát ezek a mindennapi életben bőven ott lehetnek, és én saját magamról is, hogyha bármelyiket ezek közül észreveszem magamon, és azt tudatosítom, akkor tehát nem az ellen kell küzdeni, hogy én ilyen vagyok, hanem hogy ezt tudatosan vinni az életemben, és azt mondani, hogy nem tudom, én akkor nem fogok egyáltalán inni, mert tudom, hogy ez a működésmód bennem van, és inkább nem tudom, találok magamnak más, ami segít oldódni.
Hát igen, meg valahogy jó irányba használni. Tehát, hogy az adott működésmódot.
Nyilván mindenki különböző fázisaiban van ennek, és amikor már arról, amikor már ott tartok, hogy én tudok ezen gondolkodni, az már egy nagyon jó állapot. Hogyan tudjuk akár családtagként, barátként, rokonként, de akár munkahelyen, kollégaként egyáltalán észrevenni azt, hogy valakinek valószínűleg alkohol problémája van, és nem is csak észrevenni, hanem tudunk-e, és hogyha igen, akkor hogyan segíteni? Mert hogy én azért ilyen történetből rengeteget hallottam, hogy valamit látunk, de eszköztelennek érezzük magunkat.
Hát gyakran van, hogy tojásokon lépkednek a hozzátartozók, mert hogy valahogy vagy a környezet, mert azt gondolják, hogy tovább fogják súlyosbítani a problémát, hogyha ezzel konfrontálják az illetőt. Én azt szoktam mondani a családtagoknak, hogy az aggodalmukat fejezzék ki mindenképpen, tehát hogy ne rejtsék véka alá, hanem mondják ki azt, ami őket akár zavarja, akár ami miatt aggódnak az adott illetővel kapcsolatban, tehát nem kell megfejteni a problémát, hanem csak a jelenségeket, azt vissza lehet jelezni. Empatikusan, ott lenni mellette, és ezt így rendszeresen időről időre, mert hogy ez egy folyamat.
Ehhez kell némi türelem.
Itt ebben szerintem az is kulcsfontosságú, hogy ne legyen ennyire stigmatizált, meg lehessen róla beszélni, a családon belül is lehessen róla beszélni, munkahelyen még nehezebb, tehát hogy én, és most könnyen mondhatom azt, hogy miért nem mondja meg az illető, hogy alkohol problémája van, de ki az a munkavállaló, és ki az a munkaadó, aki 100%-i garantálja, hogyha te elmondod, hogy alkoholbeteg vagy, akkor megőrizheted az állásodat. Tehát, hogy ilyen szempontból az, hogy mondjuk nagyobb vállalatoknál, cégeknél, munkahelyeknél legyen mentálhigiénés gyakorlat, és mondjuk beszéljenek az alkoholbetegségről, annak a jeleiről, lehessen anonim módon erről valahogy megnyilatkozni.
Oké, de erre, tehát nem látom életszerűnek, hogy akár egy középvezető, vagy annál feljebbi vezető azt mondja, hogy hát igen, srácok, nekem ez a problémám, tehát hogy...
Én sem látom életszerűnek, pont ez a baj, pont ez a stigmatizáltsága a baj, tehát először első lépésként nagy társadalmi szinten destigmatizálni kéne az alkoholt részben, részben meg nem annyira normalizálni, mert hogy a családokról beszéltünk, ahány család szerintem annyi módon kezelik ezt a kérdést. Valamikor szégyellik, hogy van egy alkoholbeteg a családban, és elkezdik dugdosni a környezet elől. Valamikor annyira be van ágyazva mondjuk egy településen az alkoholbetegeknek így a közössége, hogy mindegyik szomszédban ezt látják, és akkor meg úgy nem annyira szemet szúró. Ezeken kell először változtatni ahhoz, hogy lehessen családi, meg nagyobb szinten változtatni.
És ez a társadalmi destigmatizáció, ez szerinted hogyan érhető el?
Hát akár ilyesmi beszélgetések útján piciben, akár filmeken keresztül, akár olyan sorozatokban ábrázolják az alkoholbetegeket, hogy már nem annyira moralizálva akaratgyengének, hanem bemutatva ennek a betegség oldalát. És erről már beszéltünk a betegség, meg az akaratgyengeség koncepcióról, de azért egy családtagnak, aki mondjuk ne adj Isten bántalmazza az alkoholbeteg hozzátartozó, nehéz elvárni, hogy kvázi felmentse őt azzal, hogy hát ez csak egy neurobiológiai zavar, és azért ennyire nem is egyszerű a helyzet szerintem. Igen, ez egy neurobiológiai genetikailag meghatározott zavar, de nagyon sok döntési helyzet van azért, ahol az illető igenis meghoz igen nem típusú döntéseket, és szépen lassan csúszik bele. Tehát teljes egészében nem lehet a felelősséget elvenni az illetőtől. Részben az, hogy ez egy betegség, az persze magyarázza, de azt gondolom a felelősséget nem biztos, hogy elveszi.
Ez nagyon fontos, amit mondasz, és köszi, hogy ezzel ezt kiegészítetted, mert abszolút a maga a betegség. Tehát így, amikor ezen gondolkodtam, akkor egyrészt megjött az, meg beszélgettem pár barátommal, hogy tényleg nincs betegségként kezelve, és ez mondjuk szerintem akkor válik érdekessé, amikor valakinek a gyereke állott értetlenül, hogy tehát miért csinálja ezt felnőtt? Hát tudja, hogy ennek milyen következménye van, és aztán persze ott van a felnőtt embernél meg az a típusú felelősség, ami önmagában sok témakörben probléma a felelősségvállalás, hogy beleállni, hogy oké, nekem problémám van, és ezzel nem csak magamra, hanem a környezetemre, és non plus ultra mondjuk a következő generációkra is nagy hatással vagyok, és pontosan emiatt nagyon nehéz, és emiatt merül fel fő kérdésként ez, hogy családtaként mit tudsz csinálni, pláne úgy, hogyha, amit te mondtál, hogy adott esetben családtaként te magad is terápiára szorulsz, hogy az alkoholbeteg által okozott traumákat, sérüléseket magadban a helyére tedd.
Hát ezek nagyon nehéz helyzetek, és azt gondolom, hogy ezért van szükség az egész családnak terápiára, tehát hogy a szenvedélybetegségben mindig a hozzátartozókkal is kell foglalkozni, az egész rendszert így lehet változtatni. Egyébként alkalmazzuk is azt a technikát, hogy először a hozzátartozó, aki nagyon szeretne segíteni a szenvedélybeteg rokonán, az ő működését próbáljuk valamilyen úton befolyásolni, és ezzel a rendszer egészen változik annyit, hogy előbb-utóbb eljutunk oda, hogy magát a szenvedélybeteget is terápiára lehet fogni. Úgyhogy ez egy ilyen megkérdés. Még visszatérve az előzőhöz, hogy a munkáltatónál mennyire felvállalni, igen. És én nekem most azért ebben vannak ilyen pozitívabb tapasztalatom, és próbálom megfigyelgetni, hogy vajon mi lehet az oka. Ugye mi a felépülő függőket az őszinte egyenes kommunikációra biztatjuk, mert hogy egész odáig egy titkot őrizgettek, hazudtak, valahogy leplezték, álcázták ezt az egész dolgot, és akkor, amikor valaki elkezd felépülni, az nagyon fontos, hogy ebben a kommunikációban is történjen egyfajta váltás. És azt látom, hogy egyre több munkahely kifejezi azt, ha nem is vállalja anyagilag mondjuk a terápia idejét, és nem biztosít táppénzt, de hogy visszavárja a munkavállalót, és én azért azt is látom, hogy talán ebben az is benne van, hogy a munkavállaló az egy ilyen szenvedélyes működést biztosít a munkaterületén is, és hogy szokták őket szeretni. Szokták, mert jó munkaerő alapvetően, mindent is elvisz a hátán, és hogy visszavárják, és így elmondja, hogy mi várható, tehát hogy mi ezt javasoljuk a betegeknek, hogy mondja be, mert előbb-utóbb úgy is kiderül, és akkor szerintem sokkal rosszabb, és egy munkáltató számára is valamelyest egy biztonság, hogy lehet tudni, hogy mi történt idáig, most mi van, és valaki elkezd ezzel foglalkozni, megdolgozni ezt a problémát.
Neked van olyan kliensed, akit mondjuk végigkísértél egy ilyen folyamaton a munkahelyén?
Abszolút. Több.
És, tehát, hogy ez nem, és akkor ők, igen, ők ezt ott felmerték vállalni?
Felvállalták, és akkor kiderült, mert hogy általában a függő gyakran azt gondolja, hogy ezt nem vették észre. És akkor, amikor ő felvállalja, akkor valahogy úgy mindenki megkönnyebbül, és mindenki elmondhatja, hogy hát mi is észleltük, ezt észleltünk, aggódtunk, érted, már nem tudtuk, hogy hogyan szóljunk. És most végre itt van, kitetted az asztalra, na ebben tudunk együttműködni.
És náluk mi volt az a pont, ahol kénytelenek voltak szembenézni ezzel a problémával? Milyen triggerei volt annak, amikor, mert azért ez egy hatalmas döntés ebben a munkahelyeden belállni.
Aha. Szóval ez egy nyomásérzés, megint egy titkot őrizget tovább. Ott van a terápiában, elkezd mindent másképp csinálni, de ezt ugyanúgy csinálja tovább. Titkolja, leplezi, a munkáltatónak azt mondja, influenzásna, de az nem tart eddig. Szóval, hogy ugyanúgy marad ugyanaz a működés, hogyha ebben nem tud változtatni, és valahogy ez egyébként, hogy végre felelősséget vállal, vagy a következményeket felvállalja, amit a szenvedélybetegsége tett, és lehet, hogy ennek az a következménye, hogy elküldik, de az is lehet, hogy egy ilyen pozitív visszajelzés van, és akkor már szóval, hogy valahogy megélheti azt is, hogy a munkahelyéről is támogatják ezt a folyamatot.
Tehát a nagy kockázat ellenére, vagy elvesztheti a munkahelyét, ezzel szemben bevállalja azt, hogy felszabadul a titka és a súly alól, amit ez az egész jelent. Említetted korábban az öngyógyítás elméletét, ezt kifejtett, hogy ez pontosan mit akar?
Igen, ez egy Kantian nevű pszichiáternek az elmélete, és azt figyelte meg ő, főleg praxisán keresztül, hogy bizonyos típusú szereknél bizonyos típusú háttérproblémák figyelhetők meg, amiket azzal a szerrel, annak a mondjuk, hogy a pszichofarmakológiai tulajdonságait felhasználva próbálja orvosolni, öngyógyítani. Tehát például mondjuk egy ópiát függőnél nagyon sokszor látunk indulat kifejezési vagy indulat megélési problémákat, vagy tele vannak ténylegesen haraggal, és az ópiát meg valamilyen összeolvadás élmény hújt meg ennek az egésznek a szétfoszlását, legalábbis szakaszosan. Ez például nagyon erős önjutalmazó, önmegerősítő hatás. Uh-huh. Az alkoholfüggőknél nagyon sokszor látunk, és a Kantian is ezt írja le, egyfajta vagy intimitás nehézséget, az intimitásnak, az érzelem kifejezésnek a problematikáját, vagy hangulat segítő hatása is van, tehát egy öngyógyító antidepresszáns hatást nevezzük így, bár ugye beszéltük azt is, hogy hosszú távon meg inkább depressziót fokozó hatása van, illetve ott is megjelenik azért ez a indulat vagy feszültség levezetési segédeszközként az alkohol, mint hogy egy szelepet megnyitnék, és jobban kijön az indulat.
És mi lenne ehelyett a megfelelő megküzdés? Tehát ezekre, akár az intimitásra, akár a stresszre, tehát ezekre mi az, amit be tudnak helyettesíteni, akár a ti klienseitek az alkohol helyére egy ilyen céllal?
Hát egyrészt ugye magának a terápiának legyen az egyéni vagy csoportos formában, ugye van, amit az Anna is kihangsúlyozott, kommunikációt segítő hatása is, tehát hogy nyíltabban, megtanul nyíltabban kommunikálni az érzéseiről, arról, ami benne van, és ez már egy ilyen feszültségcsökkentő hatás, hogy kimondom, amit érzek. Ez már nem kell egy szelep, egy plusz alkohol bevitel, hogy ezt megtudjam. Ez lehet egy alternatíva. Uh-huh. Vagy az intimitás megélésben az emberi kapcsolatok minőségének a javulása, és az intimitás megélése, akár egy új párkapcsolatban, uh-huh, vagy a meglévő uh-huh javításában, az is már nem teszi annyira indokoltá, hogy ő igyon mellette alkoholt, és előbb-utóbb sokszor belátják a felépülő kliensek, hogy valójában nincs szükségük az alkoholra ahhoz, hogy ezeket a célokat elérjék, vagy hogy öngyógyítsanak.
Összességében mit tanácsoltok, akár rokon, akár családtag, ugyanaz, barát, munkahelyen ismerős, hogyan tudunk segítséget nyújtani, hogyan legyünk ott az alkohol által érintett embereknek?
Hát türelemmel és egy empatikus folyamatos visszajelzéssel és támogatással, de ugyanakkor a határok meghúzásával. Tehát, hogy lehet azt mondani a környezetnek, hogy ezt a működést tovább nem tudjuk nézni, nem tudjuk vállalni, és hogy abban tudunk segíteni, hogyha te terápiát válasz. El tudunk kísérni, nem tudom, ott tudunk veled lenni, ha bajod van. Mielőtt innál, azelőtt kérhess segítséget tőlünk. Szóval valahogy így.
Szerintem az nagyon fontos, hogy egy bizonyos ponton túl a család nem tud már segíteni az illetőnek, és nagyon sokan, akár mondjuk a társfüggőket, hogyha nézzük, eleve a társfüggőket, az alkoholfüggő feleségénél ezt a jelenséget uh-huh, nagyon figyelték uh-huh meg, mert ott folyton bekapcsol egy ilyen megmentő, segítő, igen, gondoskodó, igen, 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 attitűd, ami nagyon sokszor látszik alkoholbeteg családoknál, és most itt nagyon sokszor így férfiakról beszélünk, azért hangsúlyozok ki, hogy nagyon sokszor női alkoholfüggők is vannak, csak ott még nagyobb a társadalmi stigma, ott még nagyobb a bujkálás, még nagyobb az ugivás felé tolódás, ez egy más téma, de hogy azért ezt is említsük meg, de hogy ez a segítő, gondoskodó, túlgondoskodó attitűd, erre például fel lehet hívni a hozzátartozó figyelmét, hogy ezzel nem segít, hanem fenntart egy dinamikát, egy játszmát a családi rendszeren belül.
És önmagunkon hogyan tudjuk tetten érni, hogy probléma van? Tehát ha aki most néz és hallgat minket, mi alapján tudja eldönteni önmagáról, hogy egy kicsit jobban foglalkoznia kell ezzel a témával?
Vannak ellenérveim, és mégis megteszem. Egyre több ellenérvem van, hogy miért ne tegyem.
Hogy miért ne így, tehát miért ne igyak egy pohár bort,
igen,
akár?
Igen, igen, igen. Tehát azt érzem, hogy ez nekem valamiért már nem jó, és ennek ellenére újra és újra megteszem. Az biztos, hogy probléma, ha egyedül vagyok és egyedül fogyasztok, ha nem ritkán szociális helyzetekben, ha túl nagy mennyiséget, ezek mind a problémás fogyasztás jelenség.
Ha alig várom a pillanatot, amikor nem figyel oda a feleség, mondjuk egy közös nyaralásnál viszi a gyereket, és rögtön oda megyek a büféhez, és iszom egy sört, de titokban lopva, ez is egy intuál. Én egyébként azt gondolom, hogy a legtöbb függő abszolút érzi, az, ez nem igaz, hogy ők nem érzik magukon, hogy függők. A beismerés része az, ami
nem állnak kész
része.
A cselekvésre, és hogy azt megtudják, hogy nagyon várják tőlük a cselekvést, és attól, hogy a fejben tudják, hogy mit kéne tenniük, de még nem érzik magukat elég erősnek ahhoz, hogy meglépjék, addig próbálják ezt eltüntetni.
Igen, tehát inkább ez a kulcs, hogy hogyan lehet őket, hogyan lehet belső motivációt találni a viselkedés változásra, mert az, hogy gáz van, hogy probléma van, azt azért én azt gondolom, a többségük abszolút érzi, vagy tudja.
Itt muszáj bedobnom nektek a kérdést, hogy ilyenkor ti a nulla ivásban hisztek, vagy a nulla alkoholt javasolnátok a hallgatóknak és a nézőknek, vagy hogy lehet mértékkel inni?
Hát azt szoktuk mondani, hogy a kontroll veszett el, és az nem tud így visszajönni, úgyhogy mi ez a nullát nem szoktam így kimondani, de hogy igen, szóval, hogy új megoldások kellenek, és ebben nem fér bele az alkohol, mert az újra-újra ugyanígy fog működni előbb-utóbb. És egy ilyen hamis biztonságérzetet is ad, amikor valaki egy hosszabb abstinencia után egy-egy alkalommal fogyaszt, és úgy érzi, hogy hát most megbírtam állni, és aztán ez nem marad így. Tehát újra ki fog alakulni ugyanez a működés.
De szerintem ettől függetlenül, amit kérdezel, arra egy nagyon komoly nemzetközi kutatási érdeklődés van, hogy lehet-e függőknél kontrollált ivást kialakítani, és abban leginkább a konszenzus abban az irányba tolódik, hogy inkább teljes abstinencia, az a biztosabb, az a jobb típusú felépülés, de azért vannak olyan hangok, szakmai hangok is, akik azt mondják, hogy bizonyos esetekben kialakítható a kontrollált ivás. Én a praxisomban ezt nem igazán tudtam még véghez vinni. Volt olyan eset, ahol megpróbáltuk, de valahogy mindig aztán egy ilyen súlyosabb visszacsúszás lett az eredménye. Ez nem azt jelenti, hogy nincs egyáltalán ilyen, de a többség nem képes rá.
Én is azt gondolom, tehát én se láttam még, és a másik pedig, hogy azoknál a függőségeknél, ahol nem lehet abszinenciát tartani, akár egy túllevésnél, vagy szexfüggőségnél, az életünk része az a valami, akkor nagyon-nagyon nehéz azt kezelni és megtartani ezt a középutat. Tehát ebből látszik, hogy gyakorlatilag az egy biztosabb módszer, hogy ezt nem, nekem más utakon kell megtalálnom.
De ugyanez igaz a cigizésre is, tehát könnyebb nem cigizni, mint keveset cigizni, könnyen nem inni, mint keveset inni. Tehát...
De ez is egy működésmód, nem? Tehát vannak, akik egy-egy szállal el...
Hát igen, de azoknál nem függők.
Igen, azok a nem függők. Egy pár szót beszéljünk az addiktológiáról, csak amiatt, hogy mi is tudjuk azt, hogy ki az, aki oda bekerülhet, milyen ponton lehet oda bekerülni, és nagyon röviden, milyen folyamaton megy át valaki, aki az addiktológiára kerül?
Hát ugye az addiktológiában többféle ellátás működik, vannak járóbetegellátások, fekvőbetegellátások, a járóbetegellátáson belül is alacsony köszöbű ellátás, ahol gyakorlatilag a szenvedélybetegségnek a szövődményét, kockázatát próbáljuk csökkenteni, akár úgy, hogy legálisan adunk bizonyos szert a betegeknek, hogy a megvonásos tüneteik ne alakuljanak ki, tudják élni az életüket, de ugyanúgy azért szerhasználják használuk, aztán így megy fölfelé, hogy a hosszúságát tekintve a terápiának, hogy mit egy ilyen osztályos befekvés, ami 8-7-3-4-5 hónap, és aztán vannak egészen hosszú rehabilitációs intézmények, ahol egy-másfél éves terápiát is vállalhatnak a betegek.
Ugye mi pont úgy dolgozunk, hogy Anna egy addiktológiai osztályt vezet, én meg egy ambulancián vagyunk, tehát ez kétfajta működés. Én a fő különbségnek azt láttam, hogy az osztály sokkal intenzívebb terápiás munka, viszont rövidebb, tehát még hogyha 4-5 hónap, akkor is egy rövidebb folyamat, az ambuláns működés meg egy elnyújtottabb, hosszabb, ilyen követéses jellegű folyamat. Ott is sokszor mélyre tudunk menni, de mivel nem annyira intenzív, tehát például nálam hetente, vagy valaki csak 2 hetente tud jönni, ott azért nem lehet annyira mélyre belemenni, mert mi van, hogyha az felbolygat valamit, és csak egy hét múlva tudok vele újra találkozni. Tehát ez egy nagy működésbeli eltérés. Sokszor szerintem az a szemlélet, hogy az ambuláns módon próbálunk valamit elérni, hogyha nem megy, vagy úgy érezzük, hogy nem képes ambulánsan abszinens maradni az illető, akkor tovább küldjük osztályra, vagy rehabra, és az osztályról, rehabról meg sokszor utógondozás jelleggel vissza az ambulanciára.
És csapatban dolgoztok? Tehát együttműködtök a folyamatokban?
Abszolút, igen. Abszolút.
És ha bárki, aki hallgat minket, és mondjuk szeretne egyáltalán egy állapotfelmérést, hogy feltérképezze, hogy vajon problémával, de milyen szinten küzd a problémával, be tud jelentkezni, és be tud menni egy konzultációs alkalomra hozzátok?
Abszolút. Járóbetegként ez gyakorlatilag meg is történik, meg nekünk az osztályra az előgondozás, vagy egy ilyen első interjú során is gyakran észleljük azt, hogy valójában nem befekvés szeretne tájékozódik.
És mi a fő félelem általában, ami megakadályozza az embereket, hogy bemenjenek szerintetek?
Mármint, hogy osztályos ellátás?
Nem az osztályos, hanem hogy egyáltalán felemeljék a telefont, és azt mondják, hogy hűha, meg szeretném nézni szakemberrel, hogy nekem van ezzel valami problémám.
Hát az azzal való szembesülés, hogy igen, van.
Igen.
Ettől félnek.
A stigma is, de az is sokszor egyszerűen megváltozik az életem. Tehát valami, amit megszoktam, ahelyett valami tök újba kéne belevágni, ami nagyon ijesztő valójában. Tehát, hogy egy megszokottba kimozdulni, nem függőként is egy ismeretlenbe, az egy baromi ijesztő állapot tud lenni.
Megosztani, megnyílni mások előtt a legféltettebb titkaimat, amit odáig őriztem.
Igen.
De hogy ennek az eredménye az az oldódás, amiről azt mondtátok, és többször kihangsúlyoztátok a kommunikációt, hogy már önmagában a megnyílás egy elképesztően nagy előrelépés a gyógyulásban.
Igen.
Igen, én azért azt gondolom, hogy így az első találkozás a szakszemélyzettel az egy ilyen nagyon fontos pontja ennek az egész történetnek, hogy hogyan fogadjuk, és ebben nagyon fontos az empátia.
Tehát van hova fordulni szakmai segítséghez, de mielőtt ilyen tudatlan idealisztikus képet festenénk az addiktológiai ellátórendszerről, azért nagyon túltelített az ellátás, és hogyha ezt úgy vesszük, hogy a 10% csak az, aki segítséget kér, és mi most mondhatjuk azt, hogy jöjjön a 90%, de hát nem képes ellátni a rendszer. Sokkal több osztály, sokkal több ambulancia kéne, bezártak osztályokat az elmúlt években, bezártak tűcsereközpontokat, az hogy persze más, mert az ópiát és stimuláns használóknak inkább a bázisa, de hogy kevés a kezelőhely, sokkal több kéne.
És az állami szerepvállalás ebben hogyan van bármilyen a háttérben zajló folyamat, előrelépés, ami mentén lehet abban bízni, hogy ez fog fejlődni, és hogy több embert lesz képes ellátni a rendszer?
Az, hogy ebben milyen döntések fognak születni, én ezt nem tudom. A szakmai oldalról nyilván az látszik, hogy akár a Magyar Addiktológiai Társaság, akár mondjuk a különböző nagyobb kórházak irányelvek kidolgozásában részt vesznek, tehát hogy szakmailag mi annyit tudunk tenni, hogy jelezzük, hogy hogyan kéne ezt a problémát orvosolni, és utána, hogy ez kap-e támogatást a rendszer, az nem rajtunk múlik.
De hogy egyre több a párbeszéd szerintem a szakemberek között, tehát akár a addiktológiai társaság gyűlésén is, tehát hogy van egy folyamatos és egy tanulás egymástól, meg egyfajta, tehát mi például volt lehetőségünk, hogy végig látogattuk az összes rehabilitációs helyet, hogy tudjuk, hogy kit hova küldjünk, hogy ezt arra úgy rálássunk. És akár így a gondozókkal, ambulanciákkal való együttműködés is nagyon fontos lehet ebben.
Meg ami szintén egy biztató jel, hogy szakmailag is nő az érdeklődés az addiktológia területe felé. Tehát például szemmelvejszéltem, nekem az a másodállásom, ott van az addiktológiai konzultáns képzés, ahol évről évre nagyon sokáig így küzdött az életem, hogy épp hogy be tudtam mindig indítani, mert egy ilyen minimum létszám épp hogy összejött. Idén meg már több mint 10-szeres, vagy majdnem 10-szeres, nem ez nem igaz, hogy 10-szeres, de 120-an jelentkeztek 24 helyre. addiktológiai konzultánsok. Tehát évről évre nő az érdeklődés itt is.
Ennek mi van a hátterében amúgy?
Részben az, hogy nagyon sok felépülő függő megy el aztán segítőnek, például uh-huh. addiktológiai konzultánsnak uh-huh. legtöbbször. Részben pedig az, hogy így valahogy a társadalmi párbeszédben most már jobban benne van az addikció. Meg valahol én azt gondolom, hogy maga a függőség egy ilyen korjellemző is, tehát a mostani embereknek a működését jól szimbolizálja a függőség. Tehát ez is egyfajta érdeklődés generál, az is, hogy jobban ábrázolva van, ahogy említettem filmekben, sorozatokban, hogy talán most már kevésbé stigmatizált, tehát hogy ez mind benne lehet.
Na és akkor talán még ez is fontos lehet, hogy a saját élményektől kapott segítség az ellátásban, ami meg tud jelenni az addiktológián. Tehát, hogy tapasztalati szakértők vannak, akik a felépülésben már jó ideje részt vesznek, jó ideje józanok, nagyon sokat tudnak segíteni ebbe a folyamatba.
És ezáltal sokkal hitelesebbek azok számára, akik oda mennek, hiszen együtt tudnak érezni velük abban, amin keresztül mennek.
Nyilván, ez van.
Záró kérdésként mi az, amit javasolnátok azoknak, akik hallgatnak vagy néznek bennünket, hogy akár önmagukért aggódva, akár másokért aggódva, mit tegyenek, lépjenek elsőként az alkoholfüggőség témában?
Szerintem egyrészt, hogy így próbálják meghallgatni a környezetüket, és hogy legyenek nyitottak a visszajelzésekkel kapcsolatban, akkor is, hogyha nagyon fáj, vagy nagyon nehéz azt végighallgatni, és hogy érdemes segítséghez folyamodni, mert ha egy helyben, tehát hogy nagy megkönnyebbülés is egyben, hogyha végre választják a jó utat, vagy ki tudnak mozdulni ebből. És attól, hogy mondjuk segítséget kértek, attól még mindig továbbra is ők döntenek. Tehát, hogy ez a nyitottság legyen meg bennük, hogy mozduljanak a segítség irányába.
Igen, tehát az az érzés, hogy ami sok mindenkiben benne van, hogy ez már örökké így marad, ez már nem lehet jobb, én már menthetetlen vagyok, reménytelen vagyok, ennek valahogy a feloldása, hogy igenis van segítség, igenis lehet ennél jobb, ez fontos. A másik pedig, hogy azt csomószor látjuk felépülő függőkön, hogy sokkal jobb önismeretre tesznek szert a folyamat által, mint egy olyan ember, aki akár nem is küzd addikcióval, és nincs rákényszerítve arra, hogy olyan dolgokkal szembenézzen az életébe, olyan mélységekig, mint egy felépülő függő. Tehát ha összehasonlítok egy józanodó szenvedélybeteget, ahogyan önmagáról beszélni tud, vagy gondolkodni tud, mondjuk azt, hogy egy átlagemberrel, akkor ég és föld a különbség. Sokkal kevesebb önbecsapás, sokkal kevesebb. Ott vannak még játszmák persze, de egy nagyon sokszor látom ezt a sokkal mélyebb önismeretet, ami miatt már érdemes egyébként. Tehát egy kicsit olyan, mint hogyha elvett volna tőlem csomó mindent a függőség, ez viszont tudja adni ezt a felépülésen keresztül.
Másodszor jön elő a lehetőség fogalma, tehát hogy az addikció, ez most lehet olyan szép színezete, de hogy egy lehetőség arra, hogy jobban megismerjük önmagunkat, és hogy felelősséget tudjunk vállalni a saját cselekedeteinkért.
Hát ezt jelenti a krízis szó görögül.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy folytatjuk még.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
A hallgatóinak és a nézőinek pedig köszönöm szépen a figyelmet, a Kösz Jól 2 hét múlva folytatódik, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a HVG YouTube csatornájára, vagy hogyha csak hallgattok bennünket, akkor a HVG Podcastok vagy a Kösz Jól csatornájára. Sziasztok!